Közben lapozzatok kérlek a Bibliátokban a Római Levél 10. fejezetéhez. A Római Levél 10. fejezetét fogjuk olvasni, és az itt fölvetett gondolatcsokorból próbálom megértésre jutni Isten igéjéből. Folytatjuk a megkezdett sorozatunkat, de mint ahogy mondtam is, minden egyes üzenet önmagában is megáll. Aki pedig érdekel, az a sorozatot végighallgathatja a weboldalunkon. Római Levél 10. fejezet első versétől olvasok Isten igéjét, egészen a rész végéig. Helyeteken ülve kövessétek Bibliáitokban, kérlek titeket. Római Levél 10. fejezet első verstől kezdve ennek a résznek a végéig így hangzik Isten igéje. Testvéreim, én szívemből kívánom és könyörgök értük Istenhez, mármint a zsidókért, hogy üdvözüljenek. Mert tanúskodom mellettük, hogy Isten iránti buzgóság van bennük, de nem a helyes ismeret szerint. Az Isten igazságát ugyanis nem ismerték el, hanem a magukét igyekeztek érvényesíteni, és nem vetették alá magukat az Isten igazságának. Mert a törvény végcélja Krisztus, minden hívő megigazolására. Mózes ugyanis ezt írja, hogy aki cselekszi a törvényből való igazságot, az az ember fog élni általa. A hitből való igazság pedig így szól. Nem mond szívedben, ki megy fel a mennybe, azért tudnélik, hogy Krisztus lehozza. Vagy ki megy le az alvilágba, azért tudnélik, hogy Krisztust a halálból felhozza. Hanem mit mond? Közel van hozzád az ige a te szívedben és a te szádban. A te szádban és a te szívedben van. Mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdettünk. Ha tehát száddal úrnak való Jézus, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallás, hogy üdvözüljünk. Az írás is így szól. Aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az ura, és ő bőkezű mindenkihez, aki segítségül hívja, amint megvan írva, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva. Milyen kedves azoknak jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, ahogyan Ézsaiás mondja. Uram, ki hitt a mi beszédünknek? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéd által. Kérdem, talán nem hallották? Sőt, nagyon is. Az egész földre elhatott az ő hangjuk, és a földkerekség széléig az ő beszédük. De tovább kérdem, Izrael talán nem értette meg? Először is, ezt mondja Mózes, titeket egy olyan néppel teszlek féltékenyé, amely nem az én népem. Értetlen néppel haragítalak meg titeket. Ézsaiás pedig nyíltan beszél, és így szól. Megtaláltak azok, akik engem nem kerestek, megjelentem azoknak, akik nem tudakozottak utána. Izraelről viszont így szól. Egész nap kitártam karjaimat az engedetlen és ellenszegülő nép felé. Amen. Eddig Isten igéje. Több igét fogunk olvasni, de ezeknek az igéknek a vonalán fogunk maradni. No. Ha a szívről beszél az apostol, szíve hiszünk például, szívben értünk meg dolgokat például, és a újszövetségi szentírásban a szív több helyen, több ige részben is előfordul, minden esetben lelki szívet jelent. Az Ószövetségben is, amikor a szívről beszél a Biblia, legnagyobb százalékban lelki értelemben beszél a szívről, és csak néhány igehely van, ami a fizikai szívről szól, szívre vonatkozik. A szív, ugye a fizikai életnek a központi szerve, ugyanígy a lelki szív is a lelki életünknek a központi szerve. Az a célja Istennek, amikor így fizikai szervekkel próbál lelki igazságokat megvilágítani, hogy a fizikai szerv működéséből vonjunk le következtetést, hogy hogyan működnek a lelkiek. amit fizikai szemmel nem lehet látni, orvostudományos eszközökkel nem lehet kikutatni, kivizsgálni. De amit kivizsgáltunk, azokból tanulhatunk a lelki életünk működésére nézve is. És ez rendkívül fontos, hogy ne ösztönös lények legyünk, ne ösztönszerűen éljük az életünket, hanem megértésünk legyen. Hát a fizikai szív működése a lelki szív működésére ad nekünk tanítást, és segít bennünket, hogy megértsük. A szívre a Biblia értelemben, lelki értelemben nem igaz az a szentimentális nézet, amely mondjuk a Valentin napon jelenik meg, lufikba és mindenféle nyalánkságba is, képes labba, stb., hogy a szív az egy érzelgős valami. Ilyen csöpögős, cukros, amerikai, szétfolyós valami. Azt kell látnunk, hogy a legkevésbé szól a Biblia a szívvel kapcsolatban erről az érzelgőségről, az érzelmi dolgokról. Tehát legkevésbé sem ennek a szerve a szívnek, ennek az érzelmi, érzelgős valaminek a Bibliában. A testi szív, tehát a fizikai élet központja, a lelki szív pedig a lelki életé. A testi szív, ugye itt hoztam egy szívet, én ugye nem vagyok egészségügy is. Mérnökként megpróbáltam megérteni ezt a rajzot, és nagyjából ugye a nyilakról, meg a mozgásról körülbelül tudom feltételezni, mi zár és mi nyit, és hol vannak a különféle szerkezetek. Másrészt pedig nem is olyan veszélyes történet ez, mert elektromos impulzusok vezérlik a szívet, nem tudom, tudtátok-e, és minden szívverés elektromos impulzusok vezérelése útján jön létre, ugye így működik a pacemaker, ami szabályozza, bólogatnak az orvosok, hogy annyi nagy marhaságot nem mondok, köszönöm szépen a bátorítást, nagy szükségem van ezen a ponton erre. Tehát én nem is nagyon bonyolódnék bele ebbe a történetbe, hogy a szív mélységében hogy működik, nagy vonalakban beszélek róla. Itt, akik anatómiát tanultak, nekik erőnyük van ezen a ponton. A szív az életet jelentő testnedvet, a vért pumpálja bele az erekbe, ezzel biztosítva az ember fizikai létét, életét. A vér pumpálása, a vér mozgatásával segíti a vérben lévő szennyezőanyagok távozását is, talán a vese csinál ilyesmit, olyasmi, de ez megint nem ugye lényeges. Tehát ahogy a vér a szív pumpálására átjárja az ember szervezetét, ettől élünk. Az első perctől kezdve, hogy élet van bennünk, a szívünk elkezd verni. Mindaddig ver a szívünk, amíg utolsót nem dobban, és amíg utolsót dobban az ember szíve, akkor meghal az ember. Ez a halála az embernek. Így a lelki értelemben is a szív verése, a szív mozgása, az a lelki életet jelenti. Amikor már a szív nem mozog, nem keringteti az éltető megértést az emberben, az ember lelkileg meghal. Halottá válik. Tehát, hogyha a szív, a fizikai szív az ember életének központja, akkor valószínűleg az Isten üzenni akar nekünk a szívvel kapcsolatosan valamit, a lelki élet központjával kapcsolatosan. Szív nélkül tehát nincs élet. A lelki folyamat tehát hasonló a fizikaihoz. A külvilágból érkező impulzusokat a lelki szív begyűjti, mint hogy a vér begyűjti a szív, és aztán kipumpálja az érhálózaton keresztül a test különböző részeibe. Magába szívja a szívünk, a lelki szívünk a körülöttünk élő világból hozzánk érkező impulzusokat, ezt úgy nevezzük, hogy észlelés. Nagyon érdekes egyébként maga, ahogy az észlelés működik, és ahogy válik majd gondolkodássá a szívben. De erről még beszélni fogok. Ezeket az észlelt, begyűjtött információkat a szív kipumpálja a lélekbe. És ott létrehoz érzelmeket, gondolatokat, jellemet, és a végül, amikor ez a folyamat lejátszódik, ez a belső pumpálás, oda-vissza mozgás, ez a belső beszélgetés az emberben, az, hogy te velül beszélgetsz magadban, az nem azt jelenti, hogy bolond vagy. Hanem az emberben a belső beszélgetés, az nagyon is fontos a véleményalkotáshoz, és mikor a szíved bepumpálja a lelkedbe az információkat, és megindul az a tudatnak a belső mozgása, kommunikációja, akkor ebből jön létre az akarat, a döntés. És ez rendkívül fontos, ez minden embernél így működik, ezért egyetlen ember sem mondhatja, hogy nem vagyok felelős a tetteimért. Meg fogjuk nézni a Bibliában külön igéket, amikor Isten igéje felhívja erre a figyelmet, mert próbált az ember kifogást találni a tetteivel kapcsolatosan. És az ember nagy kifogásgyáros, ugye? Hogy a kígyó mondta, azért ettem a fáról, Éva adta a gyümölcsöt, azért ettem belőle. Ugye ez a felelősség áthárítás. Mechanizmusa már az ősbűn kapcsán megjelenik. Tehát létrehoz a lélekben a szívbe begyűjtött információ, tovább a lélekbe gondolatot, lelkületet, jellemet, elhatározást és tettet. A lélek, lelki életet addig tart, míg ez a fajta pulzálás az emberben működik. Mit jelent a lélek halála? A lélek halála az, amikor már nem érzékel. Nem lát. Mikor nem érzékel a lélek? Akkor, amikor börtönbe zárják. Amikor a sötétségbe rekeszték, a sötétségbe zárják. Ugye ez a lélek halála, az örök halál állapota. A Biblia, maga Jézus beszél arról, hogy a kározat helye az örök sötétség helye. Tehát lelki halál állapota lesz, az ember teljes kétségbeesésben lesz. A sötét a legborzasztóbb állapot, amikor nem tudsz következésre jutni. Kiszolgáltatottá válsz. Értetlenül sodródsz. Nyilván ebből fakad ugye a félelem, amikor az ember nem tudja értékelni, nem tudja értelmezni azt, ami vele történik, vagy ami rá vár, nem tud számítani, abban megjelenik a iszonyatos félelem. Szoktam hozni ezen a példán, hogyha valaki ilyen csúszdaparkba ment már a fekete lyuk nevezetű csúszába, valaki próbálta már? Akkor tök sötét van benne. Mat sötét. Az egy borzasztó dolog. Nem tudod, hogy mikor, és akkor orrod szád tele egy vízzel, mert nem tudod, hogy melyik kanyarba, mikor fogsz csapódni, hova, és akkor már alig várt, hogy kijöjjön onnan, és a legjobb érzés nem, amikor benne, hanem amikor kijössz. Abba a lyukban, és akkor megfontolod, hogy még egyszer belemenjél ebbe a kalandba. Félelmetes. Tehát a lelki sötétség, a lelki élet halála a sötétbezárás, a tömlözbezárás állapota. A Bibliában két kifejezést találunk a szívvel kapcsolatosan. Egyik a héber lépkifejezés, amely jelenti ugye nyilván fizikai szívet, de mint mondtam, jellemzően az Ószövetségben is lelkértelemben beszél a Biblia szívről. A személyiség központját, a bölcsesség központját jelenti, az értelem székhelyét jelenti, kapcsolatban áll a szellemmel, nem egyenlő a szellemmel, de kapcsolatban áll az ember szellemével. Isten keresésének a helye, az ige befogadásának a szerve. Ez rendkívül érdekes dolog. Tehát rendkívül érdekes dolog, ugyanis amikor hallgatod az igét, ugye mondtam a szív, a lelki szívről beszélünk, az értékítéletet hoz. Leképeződik belőle a megértés. Leképeződik belőle a gondolat. Milyen érdekes, hogy ha hallod az igét, akkor össze fogod vetni egy magadban lévő értékrenddel. És ez egy nagyon durva dolog, mert több esetben találkozol azzal, hogy hallod az igét, és mást mond az ige, mint a te értékrended. Az ember alapvetően ösztönszerűen a döntéseit a saját értékrendje és értékítélete alapján fogja meghozni, azt szerint az értékrend szerint, ami benne a szívében van. Az Isten igéje azonban teljesen másképpen járunk el, ezért van az, hogy a nehezen hajlik az ember szíve az Isten igének való engedelmességre. Mert több ponton az ő megértéséhez képest más, amit kinyilakozhat Isten. Egy, kettő. Ami benned megértés az Istenről, Isten igéről, azzal ütközteted a hallott igét. Viszont lehetnek olyan dolgok, amikor olyan kinyilakoztást kapsz, ami sokkal több annál, mint amire te eljutottál. Akkor megint bajban van az ember szíve, mert mihez igazodjon? És itt van a szív változása. Amikor a szívben lévő megértés változik, tehát már nem a szívedhez igazítasz külső dolgokat, hanem a szívedet igazítod valami objektívebb, valami tökéletesebb kinyilakoztáshoz, ez pedig az Istennek a beszéde. Élő beszéde. A görögben a kardia szó, ugye ez ismert. Ha már orvosoknál tartunk, kardiológia, ugye a szívvel foglalkozó tudományág az orvostudományon belül. És itt is ugye egyrészt fizikai szív, másrészt pedig szellemi élet, lelki, szellemi élet központja. Kicsit ugye határeset ez, lelki-szellemi, már csak azért is határeset, mert hogyha a Bibliában megnézzük, amikor Isten belelelte a szellemét az emberi testébe, amit a földből formált, azt mondja a Biblia, hogy lett élő lélekké. Tehát határon van a kettő, szellemi és a lelki határon. No, menjünk tovább. Néhány gondolatot már említettem a gondolattal kapcsolatosan, gondolkodással kapcsolatosan. Vagy éppen egy pitch szemléleget a nyakkendős úri ember, hogyha valaki esetleg még most itt nyári szünetben szeretne kicsit matematikával foglalkozni, az egy 3,14 kifejtve egy kicsit több tizedesig, pontosabb számítás érdekében. Ugyanis a gondolkodás a Bibliában számítás jelent. A héber szasab és a görög logizein szavak, amelyet magyarban gondolkodással fordítanak, az eredeti nyelvben nagyon közel vannak, és igazán a jelentésük tartalmát tekintve a számítás, számítgatást jelentik, de mi is használjuk, maga mérlegeljük, számítjuk, számítgat valaki, ugye? Ez valami belső tudatbeli tevékenységet jelent, tehát nem idegen számunkra a magyar nyelvből sem. Mózes 5. könyvében a 8. rész 17. versében a következőt olvassuk. Károli fordítása szerint olvasom. Ugye az új fordítás gondolkodásnak nevezi, gondold, így fordítja. Károli egy picikét most a mi szempontunkból használhatóbb. És nem mondja ezt a te szívedben. Az én hatalmam és az én kezem ereje szerezte nekem e gazdagságot. Kérdezzek valamit tőled. Avagy nem a legtöbb marhaságot a saját szívünkben szőjük-e? Nem úgy van-e hívő emberként is, hogy néha gondolsz valamit, most itt ugye magáról gondolt valami nagyot. Tehát azt gondolja, látjátok? Tehát körülnézett, látta a gazdagságot, látta a sikert, látta az eredményt, és magában jutott egy következtetésre. Tehát az érzékelt információt beszívta a szív, belepumpálta a lélekben, magában megtanácskozta, azt mondja, szóltam a szívemben. A szívünkben beszélünk. Van egy belső beszélgetés bennünk. Ismerős ez? Lejátszunk dolgokat magunkban. Néha ez elég intenzív tud lenni. És akkor azt mondja a Biblia, nem mondtad még ki, de már a szívedben azt mondod, arra jutottál a sikereket látva, hogy ezt te csináltad. Ezt nevezzük fölfúalkodottságnak. Ismerős érzés? És látjátok, hogy nem érzelem, hanem megértés, de párosul érzelemmel. Tehát a szívnek a feldolgozó képessége által létrejön a tudatban érzelem, megértés és akarás. Erre nézve mondtam már korábban, hogy szívemből szeretem. Szívem mélyéből szokták ezt mondani, ez még nagyon erős dologról van szó. De ez nem felszínes érzelem, hanem ez a belső kommunikáció, belső beszélgetés útján létrejött értékítéletből fakadó érzés, fakadó akarás, fakadó megértés, ami a tudatunkban jön létre, és a szív munkája kapcsán. Aztán van egy másik, és ez a szívben szólni, szívben beszélni, ezt a végigolvasod a Bibliát, nagyon sok helyen megtalálod. Azt mondja a szívben a bolond, hogy nincs Isten. Tehát vizsgál dolgokat, és arra a következtetésre jut, ő azt az értékítéletet mondja le, ő mondja az Istenről, hogy nincs. Tehát önmagában agyrém, hogy a teremmény mondja a teremtőről, hogy nincs. Tehát persze azért bolond, mert hát maga ez a fajta értékét, ez a fajta megértés, ugye nyilvánvaló balgaság, bolondság. Vagy a szívében szól a gazdag, hogy sok évre való javam van. Most már élhetek, mint 8 évesen. És erre mondja az élet, bolond, Hát maga az értékítélet, amire jutottál, a gondolat, amire ebben a belső diskurzusban jutottál. Ez bolondság, mert ma elkérik a lelkedet, akkor mit fogsz kezdeni a gazdagságoddal? És ugye beszélgettünk már Ábrahámról, és vizsgáltuk az ő kríziseit, és egy gyerek születése, Izsák születése előtt megjelenik neki Isten, és beszél neki az ígéretről, hogy gyereked lesz, és akkor azt mondja Ábrahám a 1 Mózes 17:17-ben, ekkor alszaborult Ábrahám, tehát a hódolat fizikailag megjelent, ám nevetve és gondola az ő szívében. Beszélget az ő szívében, eljutott egy gondolatra. Tehát azt mondja, meghallott, amit Isten mondott, érzékeltem, benyomtam a lelkembe, és ebből származott egy gondolat. Nézzük, milyen gondolat származott az Isten igének hallása által Ábrahámban, az Ábrahám szívében. Azt mondja az írás, hogy vajon 100 esztendős embernek lesz egy gyermeke, avagy Sára 90 esztendős lévén szülhet-e. Értitek? Hát ő látta, amit látott, és ezzel összevetette azt, amit Isten mondott. Tehát tipikusan megfordította a rendet, az Isten igéje szerinti rendet, és a saját megértése, a saját elképzelése, a saját lelkében lévő istenismeret, élettapasztalaton keresztül engedte az Isten igéjét. És nem azt mondta, hogy ami bennem van, lejátszom magamban, az az, hogy 100 esztendős lévén nekem nem lett gyerekem. Ez nem működik. De ha Isten azt mondta, hogy ez működik, akkor mégiscsak ő az Isten. Tehát azt gondolta Ábrahám a szívében, hogy nekem ez bolondság. Tehát ezért vagyok én hívő. Mert elfogadok valamit, ami természet feletti. És nem csak természetes szinten gondolkodom az életről. Tehát a szívvel szólni azt jelenti, amikor a tudatunk beszél, számítgat. Számít, kalkulál. És Ábrahám kalkulált. Leborult Isten előtt, és kalkulált. Ti érzitek, hogy ezért nem kapcsolja ki Isten az ember tudatát, a vele való kommunikációból, közösségből. Mert abból nem lesz tudatosság. Nem lesz elkötelezettség. Tudjuk, hogy tudaton kívül is vannak események, olyan spirituális, szellemi átélések, megélések, amelyek a tudaton kívül esnek. A spiritualizmusban, a spirituális dolgokban ezek gyakori dolgok, de a szellemi életben Isten nem így gondolkodik. Nem hagyja ki a megértést az ember életében. Igen. Mint mondtam, a jellemzője a mi szívünknek, ami miatt megcsalhat a mi szívünk, az az, hogy az önmaga megértéséhez viszonyítva értékeli a bejövő információkat. És ez rendkívül veszélyes. Tehát, ha az ember erre áll, akkor lehet belőle egy pszichikus. Pszichikus keresztény, pszichikai, lelki keresztény. És nem lesz szellemi ember. A szellemi ember pontosan attól szellemi, hogy tisztában van azzal, lejátszotta magában. Tehát, hogy mondja itt a zsidó, a római levélben az írás, hogy szívében felismerése jutott, hogy Isten Krisztusban megváltott engem a bűnhatalmával, és örök életet adott nekem. Na most ezt pszichikailag, lelkileg nem lehet felfogni. Örök élet önmagában, figyelj már ide. Tehát önmagában az, hogy örök élet, ezt az örök életig agyaddal fel nem foghatod. Tehát az, hogy kiment le, ugye kiment fel, lehozza Jézust, na akkor, hogy lett Jézus? Na oké, mondjuk Isten fia, akkor hogy lett testé? Ugye lejátsza a gondolatot Pál apostol. Na jó, legyen, eljött. Na de akkor meghalt, kihozta fel a halálból? Azt mondja, Isten támasztotta fel, és kész. Isten rendelte így, és kész. És ha hiszel benne, örök életed van. Ha nem hiszel, akkor kározat alatt vagy. Ennyi. És ettől válik az ember szellemi emberré. És mindjárt majd bontjuk ezt a szellemi életet tovább, ami segít bennünket, hogy ne a megtévesztés, a lelkünknek és a körülményeknek a megtévesztése hason az életünkre, hanem Isten igéjének és Krisztusnak a világossága. Nagyon érdekes, elgondolkodtam rajta, és elborzadtam magamon. Nézel valakit, aki tesz valamit, vagy hallasz valakit, aki mond valamit. Megkérdezem tőled, nem kell kezdet felemelni, hányszor értettél félre embereket már életedben? Néha totálisan félreértetted őket. Vagy hányszor volt az, hogy láttál valamit, hogy tett valaki valamit, vagy ahogy öltözködött, ahogy viselkedett, és magadban kialakítottál egy képet róla, hogy az milyen. És úgy nyugtáztad magadban. És értetlen szívedben felfúalkodtál. Hajlamosak vagyunk rá? Tudjátok, mire építünk ilyenkor? A saját tapasztalatunkra, a megértésünkre és a saját korlátaink között próbálunk megalkotni valakit olyannak, amilyennek nem mi alkottuk. Én szégyenültem már meg úgy, hogy láttam valakit, és gondoltam róla valamit. Nem mondtam senkinek, csak magamban tanakodtam. És úgy magamban megbeszéltem magammal, hogy ez biztos olyan. Isten úgy hozta, hogy néhány órán belül közelebbi kapcsolatba kerültem vele, és hálát adtam az Úrnak, hogy ezt nem mondtam el senkinek. Hogy annyira nem voltam bolond, mert vagyunk olyan bolondok, hogy még mondjuk is. Tehát valamiről meggyőződünk a saját lelkünk bölcsessége szerint, és ezeket még terjesztjük is. A valakiről valamiről. Ezt nevezzük rágalmazásnak, bomlasztó beszédnek, romlott beszédnek, mocskos beszédnek, pusztító beszédnek. Ugye, egyre rosszabb hallani is. Ezeket még terjesztjük. És mivel a tudatunkban számunkra ez valóságosnak tűnik, ezért mi ezt meggyőződéssel tudjuk mondani. De egy szellemi ember azt tudja, hogy nincs minden ismeret birtokában. És mivel ismeri az Isten igéjét, ezért ehhez képest minden ilyen érzékelést tud szűrni, és mérlegre tenni. Belép a gondolkodásba, az értékelésbe, a saját lelkünkön túl egy isteni személy, a Szent Szellem. És nagyon jó volt hallani a bátorításban az Isten tisztelet elején, az új ember, az új szív, a Szent Szellem nélkül lehetetlen, csak néztem, hogy Uram, nem beszéltünk fogalmat se volt, hogy miről prédikálok ma. Dicsőség az Úrnak, hogy Isten szelleme működik, munkálkodik. Tehát vigyázz, egyáltalán nem biztos, hogy megfelel a valóságnak az, amit valamiről vagy valakiről te igaznak tartasz. Vagy én igaznak tartok, a saját bölcsességem szerint. Vagy nem beszélünk arról, hogy amit Isten igéje rossznak mond, az rossz. Amit jónak mond, az jó. Az objektív. De ahhoz, hogy valóban az-e a valóság annak a személynek az életében, ahhoz meg kell őt ismerni, igaz? Meg kell hallgatni, beszélgetni kell vele, oda kapcsolatra van szükség. Nyitottságra van szükség. Mert ha ítélettel közelítesz valaki felé, akkor úgy jársz, mint a Tanú című filmben, aki látta ezt a klasszikus filmet, odaadják a tanúnak ugye a vallomást, elkezd olvasni, azt mondja, hogy bocsánat, uram, ez nem a vallomás, ez már az ítélet. A tárgyalás még lesz az ajlott. És ugye nevetünk rajta, hogy ez a bolsevik kommunista szélsőség, na de hát mi mégis? Hányszor gyártjuk le már az ítéletet? Mielőtt még megismertük volna másikat. Elzárkózunk valakitől pusztán azért, mert nem szimpatikus. Miért nem szimpatikus? Mert az, ahogy viselkedett, ahogy beszélt, az valamit ébresztett bennünk. Korábbi tapasztalatok? Korábbi megértések? Korábbi csalódások? Korábbi fájdalmak? Vagy akár pozitív élmények, pozitív emlékek alapján? Mert a múlt az szintén befolyásolja, hogy miről mi a értékítéletünk. Ézsaiás 44:20-ban következő tovább, hogy csodálatos ige, ugye itt a Ézsaiás 44-ben itt a faszoborról, az ételfőzésről, a fahasábokon erről beszél. És első, hogy most mégis normálisak vagytok, hogy báványokat imádtok, és nem értitek, hogy ugyanilyen a fatuskónál fő meg az étel, másik és bearanyozol, és leborulsz előtte. Tehát nem gondolod, hogy ez gáz. Tehát gondolkodj, ugye? És Ézsaiás 44:20-ban egy döbbenetes, a szívnek egy döbbenetes tükre tárol elénk, azt mondja, aki a hamuban gyönyörködik, az félrevezeti saját megcsalt szíve. Nem mentheti meg magát, és nem mondhatja ezt. Csak hazugságra támaszkodtam. Értitek? Azt mondja, hogy hát én azért tettem ezt, mert hát engem becsaptak. Hát a kígyó volt. Hát Éva volt. Az ember szívének romlottsága, igaz? Nem mondhatod ezt. Miért nem mondhatod? Azért, mert volt lehetőséged. Mert te hallottad az igét, a zsidókról olvastunk a Róma 10-ben. Te hallottad az igét. És volt lehetőséged ütköztetni, hogy a báványimádáson mit mond a Biblia? A szobrok imádatára mit mond a Biblia? A pénz imádatára mit mond a Biblia? A vasárnap megszentségtelenítéséről mit mond a Biblia? Hát tudod, nem mondod, hogy hát becsaptak engem. Hát a hazugság el félrevezetett. Hát azért voltál félrevezethető, mert nem vetetted össze az igazsággal. Tehát értitek, pontosan a szív működéséből fakad az, hogy Isten számon kér majd bennünket. A szívünk szerint fog számon kérni bennünket. Miért? Mert a szív az ennek a belső értékelésnek a szerve. És amikor valamilyen döntést hozunk, és valamit teszünk, ott már megszületik az akarás. És amikor az akarás megszületik, ott már egy belső kommunikáció jócskán lezajlott. Sokszor ezek pillanatok. És ebből az akarásból válik majd tetté, amit teszel. Ennek a belső kommunikációnak a gyümölcse kapcsán, amit a szív a lélekkel, a bensőddel folytat. Aztán az Abdiás 1:3-ban, nagyon érdekes ige ez is, Edommal kapcsolatban mondja a proféta által a Szentlélek. Ugye Edom, vagy Ézsau, a Szeír hegyen lakozott. Ott kerintek a zsidók 40 évig a Szeírhegy környékén, körül, a pusztában, pusztai vándorlás idején. És ugye, mint hegyi nép, magát biztonságban érezte. Sziklára volt a városa, azt mondta, hogy ha, gyertek, fölhatottok. És akkor ezt mondja Abdiás erre a gondolkodásmódra. Abdiás 1:3. Megcsalt téged kevés szíved. Mert sziklahasadékban laksz, magasan van lakóhelyed, és ezt mondod magadban. Ki tud ledönteni a földre? Megint a kevésség. A testi erőben bízó ember képe, Edomnak ez a képe. Azt mondja, felmértem, hogy mivel rendelkezem, felmértem, mi van nekem, és azt mondja, ez engem megment. Hát most kérdezem tőled, hány ember él ma így a földön? Hogy gyakorlatilag azt keresi, hogy mik azok a pontok az életében, amelyek őt megmentik. És ha elég sokat összerakott magának, amik megmenthetik, akkor arra értékítéletre jut, hogy biztonságban vagyok. A bolond gazdag például. Szóval a Római Levél 16. rész 17-18-as verse. Így hangzik. Kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal, hogy az ellenkezőjét tanítják annak, amit tanultatok. Térjetek ki előlük. Mit mond? Ha hallasz valamit, ami nem egyezik az egészséges tanítással, lecsakodtak, akkor azt kerüld el. Azt is, aki ezt teszi. De rá nem a szeretet parancsa érvényes, hanem azt mondja Pál apostol, ha egy mennybővő angyal is lenne is, aki más evangéliumot hirdet, azon kívül, amit ti átvettetek, ami az életet jelenti, átkozott legyen. Tehát nem barátkozni kell a tévelgőkkel, tévtanítókkal, hanem megszakítani minden kapcsolatot velük. És leválasztani őket. Nem jelent az, hogy nem imádkozunk értük, hogy megtérjenek, és nem kívánom a bűnös halált, hanem megtérjen is éljen, de nem fogadom be, nem vállal a közösséget vele. Mikor vállal a közösséget tévtanítókkal az emberek? Mikor tetszik nekik, amit hallanak. Hát erre beszél Pál apostol Timóteusnak. Viszket a fülük, ezért keresnek olyat, amely romlott szívüknek tetszik. Tehát a bennük lévő vágyaknak és értékrendnek megfelel, vagy ahhoz igazodik. És így folytatja, mert az ilyenek nem a mi Úrunk Jézus Krisztusnak szolgálnak, hanem saját hasuknak, és szép szóval, ékeszólással, figyelj, megcsalják a jó hiszeműek szívét. Tehát mivel a felelősség a tiéd, arra nézve, hogy milyen döntéseket hozol az életben, és milyen értékítéletre jutsz, meg az enyém a magam életére nézve. Ezért nincs helye jó hiszeműségnek, hogy hát én olyan jót feltételeztem. Hát hazudtak nekem. Ez félelmetes, ha belegondolsz, tehát a tanítónak nagyobb büntetése van a Biblia szerint, no, de hát az sem marad el a büntetés alól, aki ezeket követi. Mert van felelőssége. A gondolkodás maga ugye a megismerésnek az eszköze. Nincs megismerés gondolkodás nélkül, tehát számvetés, számítás, értékítélet nélkül. Nem beszéltünk megismerésről. Az, hogy az értelmünk tisztán lásson, az szükség van szellemi világosságra. És akkor megint itt, hogy a Bibliában figyelitek a világosságról való kinyilatkoztatását a Szentírásnak, akkor egy csomó innen megértünk. Például, amikor azt mondja Jézus, hogy én vagyok a világ világossága, aki engem követ, az nem jár sötétségben, hanem övé lett az életvilágossága. Tehát ugye lelki élet, szellemi élet, tehát nyert. Miért? Mert megértése jutott, mert világ, fény van benne, és azért tisztán lát. Sötétben nem lehet. Ugye mondjuk a lélek halála sötét, a börtön. A szabadság, az élet, a fény, a világosság. És kezdjük érteni, hogy ösvényen világossága a te igéd. Azt jelenti, hogy lábam előtt mécses. Ösvényen világossága, tehát az igéd által látunk világosságot. Ilyet is olvasol a Bibliában. Ezt a világosságot az ember szívébe Krisztus által hozza az Isten. Jelen pillanatban a Szentlélek és az ige által van jelen Isten ebben a világosságban. A te szívedben is, ha befogadtad őt. És erre mondjuk befogadni Jézus a szívünkbe, azaz átadni az életünket neki. Odafigyelni rá, hogy bevilágítson az életünkben. Egy értetlen szívünk ne elsötétedjen, hanem megértésünk legyen, és világosságban járjunk. Tehát éppen ezért nincs tudattalan keresztény. Nincs tudattalan keresztény. Tudatos hívők vannak, csak és kizárólag. Tehát nincsenek szertartások, értelmetlen rítusok. Nincs status quo, aminek senki nem tudja, hogy miért csináljuk. Feltesszük a kérdést, miért imádkozok? Miért olvasok Bibliát? Miért dicsőítek? Miért nem dicsőítek? Miért jövök gyülekezetbe? Miért nem jövök gyülekezetbe? Miért szentelem meg a vasárnapot? Vagy miért nem szentelem meg a vasárnapot? Miért teszem ezt? Miért nem teszem azt? Nem ösztönszerűen cselekszünk, mert ha ösztönszerűen cselekszünk, lelki emberek vagyunk. A szellemi ember azonban megértése jut. És nyilván a megértésben tudatosság van, és abban erő van. Amen. Meggyőződésem, hogy a mártírok, tehát még olvasunk is ilyet. Tehát a Humer Baltazári professzorként Zwinglinek, híres reformátornak a barátja volt. Humer Baltazár tudósként orvosa az eredeti görög Bibliát, új szövetséget, felismerése jutott az új szövetségi keresztény gyülekezete nézve és a bemerítése nézve. Írt is róla egy nagyszerű írást. Ugye Calvin ezt valami nevetséges írománnyal próbálta száfolni, erre írt egy korrekt választ neki újra, nagyon veretes biblikus hitelességgel. Lényeg az, hogy Humer Baltazárt elfogták, ha jól emlékszem, talán Genfbe, de mindegy, nem ez a lényeg. Arra számított, hogy védelmet kap Calvintól. Kiszolgáltatta a barátját a városi hatóságnak, bebörtönözték. Kínzásokkal rávették, hogy megtagadja nem Jézust, a bemerítést. Elengedték. Mély bűnbánat szakadt rá, mert egy felismert igazsággal szemben azt mondta, hogy hazugság. És egy lelkiismereti válságba került. Kibillent az egyensúly a bensejében. Miért? Mert volt benne egy felismerés az Isten világosság által. És amikor az ellen kezdett cselekedni, felborult a lelke. megtért, mély bűnbe átadott, és azt mondta, meg is kell halnom, soha többet nem tagadok meg egy bibliai igazságot sem, a bemerítés igazságát sem. Meg is kellett halnia. Ugye, mondtam nektek, Bécsben, mikor vége volt a misének, akkor így gyújtották meg a mágiát. A Szent István bazilika előtt. Ebben így Bécsben, a Szent István bazilikában, ha egyszer arra jársz, az a töménytelen sötétséget. Az, ami brutális. Tehát vannak néhány ilyen hely, Németországban is vannak, hiszen lehet érezni, hogy hány halálos ítélet mondtak ki komoly hívő testvéreinkre. És a feleségének azt mondták, kapsz néhány nap gondolkodási időt, hogy megtagadod-e a bemerítést. Nem Jézus, de a bemerítést. Azt mondta a felesége, ő a féleség időtársa. Ő ugyanazt hiszi, amit a férje, ő ezt meg nem tagadja. Balonkövet kötöttek a nyakába, és a Dunába folytották. No de, hogy tudták ezt megtenni? Hát azért, mert felismerése jutottak. És benső meggyőződés született bennük. Egy megértés született bennük. És ebből őket nem lehetett kimozdítani. De hogy ez a belső beszélgetésnek, látjátok, Humer Baltazárban is le kellett folytatódnia. És megingatható volt. A kettes krízis ponton, amit beszéltünk, már a felismerése jutott, egy igazságban megtért, bemerítkezett, aztán jött a hívő élete. És a hívő élete során ezen a kísértési ponton elbizonytalanodott. A külső körülmények hatása és abból fakadó érzelmi gondolatok, azok elnyomták az igazságot. De amikor megszületett benne az eltázás, már senki nem tudta rábírni arra, hogy Isten ellen tegyen bármit is. Tehát mennyire fontos az ige szerint a belső meggyőződés Isten igéje alapján. És értenetek kell, hogy az Isten való közösség nélkül nem lehet. Mert nincs világosság. Hiába ülsz egy Isten tiszteleten 1000 évig. Ha pusztán a saját szíved alapján hallgatod az igét. Hányan hallgatják ma így a Bibliát? Hányan olvassák a Bibliát? Hányan hallgatják így az Isten igéjét? És ők eldöntik, hogy ami ilyen hirdető volt, hát az nekem nem tetszik. Keresek az interneten mást. Nekem ez nem tetszik, ez a fickó. Olyan hangja van meg egyébként is. Meg poénkodik. Tehát tök komoly dolgokról van szó. És fúj. És nem profitaként hallgatják. Hogy nem, de az Isten szól. Hozzám életet, világosságot, fényt. Hát János evangéliuma dicsőségesen ezzel kezdődik. A János 1.9-et olvasom csak. Az ige volt az igazi világosság, és figyeljetek ide, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. Azaz Jézus Krisztus. Tehát ez a lényeg, hogy Krisztusban, Krisztus által, Krisztus kinyilatkoztása által világosságot nyerhetünk, hogy ki az Atya. Hogy elveszett bűnösök vagyunk. De van megváltó. Hogy hazahív bennünket az Isten. Hogy teremtett lények vagyunk. És örök életre alkotott bennünket az Isten. Hogy nem elítélni akar bennünket az Isten. Nem a halálunkat kívánja az Isten. Nem azért mondja, hogy figyelj, térjél meg. Hogy megszégyenítsen, megalázzon, hátra dobjon, hanem hogy kihívjon a bűnből. Hogy új felismerése juttasson bennünket. Az új felismerés a megtérés. Hát azt jelenti, nem tudsz megtérni, míg nem jutsz felismerésre. A bűn tekintetében, az igazság tekintetében. Így van? Milyen egyszerű? És így működünk. Ha végül belegondolsz, és lejátszod magadban, most beszélgetsz magaddal, hát kell jönnöd, így működünk, így vagyunk megalkotva. Mint mondtam, az ember, ha a saját szívére támaszkodik, akkor nem juthat tökéletes értékítéletre. Amikor eltávolodunk a világosság forrásától, akkor elkezdünk homályban tapogatózni. Volt már olyan, hogy még egy jól ismert szobában is. Alig volt fény. És akkor így mentél. Tehát ugye bizonytalan volt a lépésed, nem? Tehát, hogy mibe botlok meg, pedig tudod, hogy mi van ott, hát a te szobád. És akkor is ez a félelem volt benned? Nem láttál, hogy mibe esek el? Volt már, hogy fel akartad kapcsolni a villany sötétbe, és tapogattad a falat, hogy valahogy így kell lennie. Hát ebben a magasságban van. Kérdez, hogy lejjebb vagy feljebb van, pedig azt meggyőződés, hogy ott van ez a kapcsoló. Ez történik az ember életével, amikor eltávolodik az Istentől. Eltompulnak az érzékszervei. És egyre kevésbé tudja megítélni, hogy mi a jó és mi a rossz. Összemosódnak a dolgok benne. Megjelenik a félelem, a szorongás, a hitetlenség, a racionalizmus, a lelki értékítélet. A lelki módon kezd élni az életét. És hogyha belegondoltok, a trendek, ami maga a nyugati kereszténységben van, ez félelmetes. Tiszta lelki az egész. Fények, diszkó, nagy hangerő, hula-hop karika, menjünk haza, nem történt semmi. De számomra ez döbbenetes. Tehát külön bulikat csinálnak, mint én annak idején, mikor DJ voltam. Komolyabb cucc, technika, villózás, fény, ködgép, minden játszik, érted? Hogy a vizuális élmény a léleknek jó komfortos legyen. És akkor az énekek szövegei, azok meg olyanok, hogy jobb nem is gondolkodni rajta. Hát minek? Úgy is tudod, mi következik. Hát nincs benne semmi mélység több énekben. Hát mert nem született világosságból. Tehát azok a dolgok, azok az énekek erőteljesek, amelyek a kinyilakoztatásból születnek. Tehát a szellemedben, a szívedben bejut a fény az Istennek, és megértettél valamit az Istenből. És abból akarat lett, és abból tett lett. Tehát azt éled is, nem csak filozófia, hogy valamit kitaláltál, és akkor jövő héten majd más fogsz kitalálni, hogy belső megértésed van. Az akarattá formálta az Isten, és elkezdted azt élni és tenni. És azt mondod, hogy ezt meg kell osztam mással is. Mert ez valami olyan, amit Isten adott. Ez érték. Ez érték. És ha nincs érték, akkor tegyünk be 3 ó. Mert nem tudjuk, hogy itt mit énekeljünk. Hogy ismételjük 25-ször ugyanazt. Mert nincs kijelentés. Mert sláger van. Meg az emberi fülnek való szövegformálás van. Mi a trend? A mennyországot nem érdekli, mi a trend a Földön. A mennyországban egy trend van. Isten azt akarja, hogy minden ember megtérjen és éljen. Ez a trend. Kérdésem, ezt munkálják-e a mai keresztény énekek? Meg Isten tiszteleti formák? Meg kapcsolatok? Vagy meleg van? Nem tudok figyelni. Megértheti bárki. A romlott szíved megcsalt. Tényleg meleg van. De hát nyár van, nem? Ha esne a hó, mindenki sírna. Rövid gatyába szeretnék lenni. Hát nyáron mindig meleg van. Jó. A szívünk ronnottsága, ha így maradunk, vagy ehhez hajlunk vissza, mert a fénytől eltávolodunk, akkor az biztos, hogy rossz értékítéletet fog eredményezni. Tehát ezért történik az, hogy kiborulunk, és elkezdünk kiabálni. Vagy másik, valaki passzívan, bekeményít, és pusztítja a kapcsolatait. Hát ezért jutunk ide, mert eltávolodtunk a fénytől. És azt gondoljuk, hogy ez nekem jogom van. És azt gondoljuk, hogy ezzel megoldok valamit, megbüntetem a másikat. Hát tönkre mennek kapcsolatok, testvéri kapcsolatok, családi kapcsolatok, házasságok, gyerek-szülő kapcsolatok. Meg tud sértődni a felnőtt szülő a gyerekre. Képes rá. Képes a felnőtt szülő gyerekebb lenni a gyereknél. Duzzog. Lehetséges? Gyermekebből viselkedik. Mert nincs benne a fény. A fény, az Isten világossága. Vakon van dolgokban. Nem is gondolja, hogy szükségem van az egész életemet átvilágítani Istennek. Tehát kitárni legalábbis, hogy ahogy akarja. Hát azt is világítsam meg, ahol én azt gondolom, hogy én jól működök. Mert hát ott tartok, a kevés ember módjára kezdek gondolkodni, mint Edom, magamban bízok, hogy én már azt tudom. De nem lehet azt jobban csinálni? Nem lesz te jobb barát? Jobb gyermek? Jobb feleség? Jobb fér, apa? Nem lesz te jobb abban, amire elhívott Isten? Nem tudsz növekedni? Hát vége, meghaltál? Hát nagyon is éltek, én úgy látom. Jól néztek ki. Hát nem haltatok meg. Hát nincs még vége a futásnak, ember. Megy az úszó VB. Hosszú Katinka, hosszú karcsapásokkal. Világrekordot úszott. Ugye ez országos csúcs is volt, mert Egerszegi Krisztina volt a világsúcstartó. No de, hát mit mondott volna a világ? Ha nézted volna azt a úszást, én nem láttam, de valaki nézte volna, és akkor nézi, hosszú Katinka egészen, hajt, a részidő az világrekord, nagyon jó, és megáll. És elkezd labdázni a vízre. Fröcskölj a többieket. Hát ezt csináljuk. Az úszó merencében harcolni kéne, egy-két keresztény megáll, és fröcskölj a másikat. Idegesíti. Dobálj labdával. Megpróbálj kimillenteni azt is az úszásból. Hát nem ez történik? Ahelyett, hogy felfognál, hogy itt végig kell menni. Hát ott van a végén a győzelmi koszorú. Ehhez felismerés kell. Szívbeli megértés. Istennel való közösség. Hát azért vagyunk olyanok, amilyenek vagyunk, mert eltávolodunk a világosságtól, a forrástól. Hát azért vagyunk vakon, és azért tapogatózunk sötétben, mert nem keressük az Urat. Hát ezért mondta nekünk az Úr, itt az ideje, keressétek az Urat. És a Bibliában, a szívvel kapcsolatban számtalan helyen mondja Isten, hogy keressük őt. És hát el lehet jutni az emberiségnek addig a mélységig, amiről Mózes első könyvében Isten ad egy értékítéletet az akkor élő ősvilágban, a Noé korában élők szívéről. Egyszerűen félelmetes az ige, amit ott kivetítettem és elolvassátok, az 1 Mózes 6. rész 5. verse. Azt mondja, amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és hogy az embernek szívének minden szándéka gonosz, és gondolata, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és az ember szívének minden szándéka, tehát az akarás, ugye beszéltünk, az akarat, és gondolata, ugye gondolkodás, megértés, szüntelenül csak gonosz. Megbánta az Úr, hogy embert alkotott a földön, és megszomorodott a szívében. Tehát Isten belső kommunikáció, a Szent Háromságon belül volt egy kommunikáció. És azt mondta Isten, hát ez nem az. Ez nem az igen jó. Ez lett. De nem mondta Isten erre az állapotra, hogy olyan, amilyennek terveztem. Lenézett a földre, és azt mondta, hogy az ember szívének minden szándéka, az akarata és gondolata szüntelenül csak gonosz. Hát figyelj ide! Mindjárt a parázna férfiak és asszonyok. Kényes terület. Tele van paráznasággal egy keresztének a szíve. Parázna gondolatok, tekintetek. És elmondja, hogy hát így öltözködnek a nők. Mondják a férfiak. A nők pedig esetleg mondanak más, hogy olyan kedves velem. És ez elég igazolja. Hogy a parázda gondolatok, meg kívás ott van a szívében, az életében. Tehát már mint akarás megjelenik benne. Mint vágy megjelenik benne. Nem mint kísértő gondolat, amit elfog és kidob az életéből. Hát miért van ez? Hát az, hogy megromlott a szíve. Megtűrte az életében a bűn. És nem harcolt ellene. Hanem eljutott egy értékítéletre, és azt mondja, hogy elég így kell lenni. És nem beszélek arról, amikor rosszul működő szexuális kapcsolat van egy házasságban. hogy mennyi romlott gondolkodás van a mögött. Vagy rossz értékítet a szexualitásról, hogy a házas élet legyen tiszta. De ne fosszátok meg egymást a másiktól. Hogy mennyi betegség van, mennyi nyomorúság és fájdalom van életekben, ebben a világban. És mennek tönkre az életek. És csodálkozok, hogy? Hát mi? Hogy? Hát nem is értem. Olyan gonosz világban élünk. És akkor elmondjuk, hogy miért van ez így. És nem azt mondjuk, hogy figyelj már, ez bűn. Hát ez nem normális. Hogy én nem akarok így élni. Szabadíts meg, Uram. Hát a szívem romlott. Hát ki tud rajtam segíteni? Isten egyedül. Igaz? És Noé maga korában profétált. Hát prédikált. Minden kopácsolás, minden fűrészelés, amivel azt a bárkát építette, évtizedeken keresztül. Az egy profécia volt. Az evangelizáció volt. Ezért mondja a Róma 10-ben, hogy nem tudják, nem hallották. De hogy nem hallották? Az egész világra elhatott az evangélium szava. Hát dehogy nem. Megtérhettek volna. Nem akartak megtérni. Hitetlen szívük elsötétedett. Mert nem figyeltek, nem bíztak az Isten, nem Istenre kapcsoltak, és a fény nem tud bejönni a szellemükbe. És ezért van az, hogy bűnökben élünk, és hozzászokunk. Meg vagyunk kötözve, holott szabadság vagyunk elhívva. Lehetséges? Élet így egy keresztény ember? Hát nagyon is. Nagyon is. Na, de hát erre mondja az Isten, hogy eljött a fiam. Eljött a világ világossága. Ha őt követjük, nem járunk sötétségben, hanem miénk lett az élet világossága. Az élet. Nem a tömlőc, a börtön, a kényszerek, a bűnök, a vétkek, a sötét gondolatok, a reménytelenség, a hitetlenség, a lemondás. Hanem az élet, az Istentől való örök élet. Hát ennél nagyszerűbb dolgot nem lehet mondani. Ennél nagyobb örömhír az ember számára nincs is. Ott van az erőforrás. Fordíts már a kulcsot az atomreaktorba. Hogy Isten szelleme hadd cselekedjen már. Hát engedjük már meg. Hogyha évekig, évtizedek óta benne vagy egy bűnben, engedd már meg az Istennek, hogy a világosság beáradjon, és az ő szemszögéből lásd meg, és megutáld azt. Legutóbb beszélt Isten velünk a beszédről. Velem is beszélt. Hazamentem, mondtam a családnak is, fejezzük be. Utálom. Ők is így erre jutottak. Megundorodtam tőle. Én nem akarok ilyen beszédeket itthon. Nem akarom. Nem mondom, hogy soha nem fog előfordulni. De a rajta már nem lesz. Érted? De a rajta már nem lesz. És nem hivatkozok senkire. Hogy ilyen meg olyan. És nagyon jó, hogy figyelmeztetjük egymást. Figyelj, hagyjuk. Most hagyjuk abba. Segítőtárs a feleség. Segítőtárs. Testvérek vagyunk. Segítsünk egymásnak. Szeretettel figyelmeztessük egymást. És ne herótunk legyen a másik figyelmeztet. A másik nem felfogakodott szellemből fog figyelmeztetni, hanem megértésből. Mint aki tudja, hogy lehet, hogy holnap nekem lesz szükségem rá. És hálás vagyok érte, hogy nem félelmet építünk egymás között, hanem a szeretet köteléke köt össze bennünket. Sem a félelem. És nem alakoskodunk, mint ha nekünk nem lehetne kötelékünk, kötözöttségünk vagy bűnünk. Nem játsszuk ezt. Nem játsz, nem nincs színjáték. Minek? Az embernek, ember szíve romlott. És csak egyedül úgy tud megváltozni, ha abban Krisztus vesz lakozást. A Szent Szellem és az ige által. És Isten lelke ad erőt, fényt nap mint nap. Hát azt kívánom, most itt teszek egy kettős pontot, és majd megyünk tovább ezekben a gondolatokban, az olvasott igék alapján megnézzük a Bibliát is még, a szívben lévő gondolatok, megértés, megtérés, új élet, és beszélni fogunk arra, hogy az evangéliumhoz hogy viszonyul az ember szíve. Megnézzük abban a rendszerben, legyen, lett, igen jó, és hogy működik az evangélium kapcsán, mikor evangéliumot hirdetünk, vagy ahogy mi vettük és fogadtuk. Én szeretném most elcsendesednénk. És tényleg oda mennénk az Úr, és azt mondanak, Uram, adj nekem fényt az életembe. Világosíts meg az életemet. Én nem akarok felettébb igaz lenni. Én tudom, hogy rád szorulok. És lehet, hogy vannak az életem olyan területek, amit azt mondom, hogy ez jól működik. De azt is világítsd át. Mert nekem nem arra van szükségem, amit én gondolok magamról. És ha vannak bűnök, cégéres bűnök, megtűrt bűnök az életünkben, akkor evangéliumot szólok. Nem kell így maradni. Van szabadító, a názáreti Jézus Krisztus, ki minden bűnért kifizette az árat. És Isten hív bennünket, térjetek meg. Még nem késő. Miért halnátok meg, azt mondja az írás? Miért halnátok meg? Miért mennétek tovább a pusztulás útján? Miért kéne sok kárszem és kínszenvedés útján végül is megtérni? Miért? Miért lenne erre szükség? Ha lehet idejében is. Beszól az Isten. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. És ha valakinek hangos imádsággal is indítja a Szentlélek a szívét, akkor tényleg felhangon hangosan imádkozzunk, néhányan hangosan is. Ha valakit a lélek erre indít, és tényleg adjunk teret a Szentlélek munkájának. Köszönöm neked, drága mennyi atyám, hogy szóltál hozzánk, és a te véleményed az személy szerint rólam, egyen-egyenként rólunk, és mi gyülekezetről, hogy itt az idei keressünk téged. Imádkozom, hogy ne engedjük el a fülünk mellett a szavadat. Ne fuvalkodjunk fel a szívünkbe. Ne legyünk gyors lábúak a rosszra, hanem inkább legyünk késedelmesek a beszédre, és legyünk gyorsak a hallásra. Imádkozom, Úr Jézus Krisztus, hogy drága szellemed és igéd által adj fényt az életünkbe, a homályban lévő területekre. Azok a területekre is, amelyekre nézve már elkönyveltük, hogy ilyenek vagyunk. Könyörülj meg rajtunk, hogy a te szemszögedből lássuk, és támasz az igéd által hitet a szívünkbe szabadulásra. És imádkozom az Úr nevében, törd meg az igákat, a bűnöknek az igáit, a paráznosság igáit, a tisztátalan beszédnek az igáját, a fékezetlen indulatnak az igáját. Imádkozom, Uram, hogy a házasságban lévő beteg szexuális kapcsolatokat gyógyíts meg. Add, Uram, hogy lehessen erről beszélni. És kérlek, tisztíts ki a gondolkodás ezen a területen. A hamis prüdériát és a testiség fékezetlenségét, a parázna indulatot, az önző, egoista testiséget is tisztíts ki a házasságokból. Kérlek, áld meg az egyedülállókat. Drága szellemeddel töltsd el őket egészen, hogy mindazt az életerőt, energiát, amelyet kaptak, Uram, a te szolgálatodba tudják beforgatni, és hogy nekik bölcsességed és értelmet ne a saját eszük szerint gondolkodni a társválasztásról, hanem eléd vinni, megvizsgálni, értékelni egy-egy kapcsolatot, és szerinted való döntésre jutni, hogy születhessenek tőled való házasságok. Imádkozom áldást kérve a testvéri kapcsolatokra, hadd tudjuk egymást erősíteni, bátorítani az evangélium szellemében. Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen.